Сергей Филиппович Гондолоджи, я вас сонь. Az örményt? Azt, azt. Ő tudja, hogy én ki vagyok. Ő már semmit se tud, asszony. Ő már meghalt. Mióta nem voltál itt? Hány éve annak? Az asszony ránézett az emberre, a szeme sütött. Ne mondd azt, hogy semmit se tud, ember. A holtak többet tudnak, mint az élők. A holtak mindent tudnak. Figyelj! Hallod a szút a fában. Szörfülű tudja már, hogy itt vagyok, és keresem a nyomát, amely kifele vezet a tűzből. Az ember hátra nézett a társára, keze fáradtan és nehézkesen legyintett. Messziről jössz, asszony? Nem láttalak erre. Hogy messziről jövök-e? Ho-ho, ki tudja azt, hogy honnan jön az ember, és hova megyen. Az urszumból lefolytak a csöppek, és a maros elvitte őket, nem tudom hová. És én most jövök a maroson visszafele. Mindig visszafelé, talán majd újra visszatérhetek az urszuba, és újra lesz ott ház, és én újra kisleány leszek, és szörfülő kijön az éget gerendák alól, és megtölti liszttel az átolvetőmet, de lehet, hogy nem is így lesz, hát mit tudja az ember? Lehajtotta a fejét, és megfordult, s indult kifelé. Az emberek összenéztek. Állj meg, asszony! Van, mit egyél? Az asszony visszafordult. Nézte nagy fényes szemével a két embert, és úgy mondta, mint aki titkot beszél. Tudjátok, fönt az urszuban, a ház polcán hagytam puliszkát. Az még ott kell legyen, és ott vannak a juhaim is. Azok ma holnap fejősek lesznek, igaz-e? És a patakban annyi a hal. Gyere, szólalt meg rekedten a korcsmáros, itt van egy kenyér, s van szalonna is, gyere. Ugye, hogy hagyott itt szőrfülű mégis valamit? Azt mondta, ugye, hogy tedd félre a kisleánynak, aki az urszuból lejár. Azt mondtad, ugye? Hát az én vagyok, az a kisleány. Gyere, mondotta halkan a kocsmáros, fogjad. Az asszony odament a pulthoz, belenézett az idegen ember csontos arcába, nézte, aztán lehajtotta a fejét. Vedd el, na, hát itt van. A lehajtott fej megmozdult. Köszönöm, korcsmáros. Jó ember vagy te is, akárcsak szőrfülű volt, szegény. De ne hidd, hogy bolond vagyok én, amiért így beszélek. Csak azért beszélek így, mert jó néha azt hinni, hogy... De te ezt úgyse érted, korcsmáros. Adjon Isten békességet neked. Lehajtott fejjel ment az ajtó felé. Állj meg! Szólt utána a kocsmáros. A kenyeret és a szalonnát itt hagytad. Megállt. Visszanézett és megrázta a fejét. Nem ember. Az a kenyér és az a szalonna nem az enyém. Azt egy kis fiúcska felejtette itt, akit az apja küldött valahonnan vásárolni, és te félretetted neki. Ha én elviszem, a kis fiúcskát megveri az apja. Bizony Isten, így van, ahogy mondod, hökkent fel a korcsmáros. A fűrésztől volt itt egy gyermek, és azt felette itt, és én félretettem neki. De honnan tudod te ezt? Tudok én sok mindent, még rólad is, korcsmáros. Mert belenéztem a szemedbe, és ott láttam. De nem mondom el, mert megtanultam, hogy nem jó az, ha az emberek tudják. Hát legyen veled az Isten. Már az ajtónál volt, amikor a korcsmáros újra megtalálta a hangját. Te asszony, de a kenyeret elviheted azért. Hát adok majd másikat a gyermeknek. Az asszony megállt az ajtóban. Ha... adsz a gyermeknek másikat, mondotta elgondolkodva, akkor lehet. Akkor megköszönöm neked, kocsmáros, és egyszer majd hozok érette valamit. Gyere csak, gyere, vidd el, s nem kell, hozz semmit érette, jó szívvel adom. De azt mondd meg, hogy mit láttál még a szememben? Az asszony visszament, s megállt a csontos arcú ember előtt. Mit látok? Két asszonyt látok a szemedben, kocsmáros, és egy halott gyermeket. Aztán látok benne egy hosszú utat, amelyiknek a vége belefut a vízbe, és ahol kibúvik belőle, ott a nappalok sötétek, és az éjszakák világosak. Zöld a tél, és fehér a nyár, de a két asszony közül egyik sem lesz veled, és olyan egyedül leszel az út végén, mint én vagyok mostan. Istenem, mondotta az ember, és kezét végighúzta az arcán. Amerika! De honnan tudhatod te ezeket? Ne kérdezz többet. Szólt közbe sietve az asszony, azzal hóna alá vette a kenyeret. Isten fizesse meg! A kocsmáros döbbenve bámult utána, és a két ember ott az asztalnál meghajtotta a fejét, és halkan morogta. Áldjon meg az Isten, asszony! A virradat ott lelte a piperik fölött a hegy oldalban. Ezüstös dér lette a sarjadzó füvet, valahonnan az ulmu felől kiáltás hallatszott át, nyújtott emberi kiáltás. Aztán döngeni kezdtek később a fejszék, és néha egy-egy fa roppanva ledőlt. Írtják az erdőt, gondolta, és fázni kezdett. Ősz böffent alább a fák között, állt a legelő szélén, és arra gondolt, itt legeltek a juhok, amiket Jón vett, és mégis Kornél küldött. Itt ült az öregasszony, vak szemével a napba bámult, és ott jöttem én, és itt feküdt a kutya. Mikor is volt? Tegnap, vagy valamikor sok-sok év előtt. Lassan kivilágosodott. A köd alászállt a völgybe, és följött a nap. Várt. Hát, ha egyszer csak kibukkannak ott lent a fák közül a juhok, velük lesz a fehér kutya és a vak öregasszony, és úgy történik megint minden, mint akkor. De nem jöttek a juhok. Egy keveset várt még, amíg a nap elhagyta a hegyek gerincét, aztán megindult lefele a házhoz. Minden ismerős volt, olyan, mint régen. De itt-ott egy-egy fát kivágtak. A juhok csapását belepte a fű. Régen járhattak arra juhok. A ház előtt egy fiatalasszony állt, kíváncsian nézett rá, amikor odajött. Adjon Isten jót! Adjon Isten! Az öregasszony bent van? A fiatalasszony szeme megrebbent. Miféle öregasszony? Hát, aki itt lakik, a vak. A szemekben meglepetés és gyanakvás csillant. Őt keresi? Talán rokona? Nem, csak valamikor sokat voltam itt nála. Meghalt, mondotta a másik megkönnyebbülten. 3 éve már annak. Úgy, mintha a ház valahogy más lett volna egyszerre. Nem is az a ház volt többé, idegen ház volt. És most hát ki lakik a házban? Az uram meg én, felelte a fiatalasszony, és szinte dacosan vetette föl a fejét. Üresen állott a ház, így hát, és nem volt vele senki, amikor meghalt. De egy öreg ember volt itt. Azt mondják, nem az ura volt, valami idegen öreg ember. Sok évig éltek itt együtt. És vele mi lett? Néhány hónapra rá meghalt ő is. Azt mondják, akik erre jártak, hogy egész nap csak ült kint a ház előtt, és várt valakit. Egy öreg fehér kutya volt vele, más senki. Ha szóltak hozzá, nem mondott egyebet, csak mindig azt, hogy elvesztettem a háborút. Úgy látszik, igazán elvesztettem a háborút. Nem volt teljes eszű, Azt mondják, és várt valakit. Várt valakit. Valakit, aki elment, és azt mondta, hogy visszajön. És akinek ő megígérte, hogy itt marad, amíg visszajön. Nem hallhatok meg addig, mondta, amíg vissza nem jön, mert akkor elvesztem ezt a háborút is. Így mondta, nem volt teljes eszű. Aztán meghalt. Előbb az öregasszony, aztán a kutya, és a kutya után néhány nappal az öregember. 3 éve vár. És nem maradt senki. Volt 2 fia az öregasszonynak, azt mondják, az egyik csordás volt a falunál, és elpusztult valahol a havasokba, sok éve annak. A másik fia az városra ment. Sokáig nem hallottak semmit róla. Aztán egyszer csak megjött, rongyosan és részegen. Az öregasszonynak voltak valami juhai, azokat elvitte. Azt mondják, pénze is volt, azt is elvitte. Még talán meg is verte az öregasszonyt is, meg az öregembert is. A juhok egy részét már itt elitte a kocsmába, aztán elment. Azóta se látták errefele. Abban az évben halt meg az öregasszony. A ház szemei szomorúan révedtek bele a napfényes világba. Úpadált előtte, még fehér volt a fája, majd valamikor ezen is ült talán egy öregasszony és egy öregember, és vár valakit, gondolta az asszony, de az a valaki már nem él leszek. Mennyi idő kell vajon egy ilyen padnak, hogy szürke legyen és kopott, és ülhessenek rajta öreg emberek? Tessék? Semmi. Legyintecs lenézett a fák közé, amerről a patakzúgása hallatszott nagyon halkan. Valahol kolomb szólt. Juhok? Igen, felelte sietve a fiatalasszony, és szeme aggodalmasan fürkészte a különös idegent. Van néhány juhunk is. Ott lent legeltetjük őket. Régen ott fönt legeltettünk. Ez itt lent szénának maradt. Most fönt csináljuk a szénát. Úgy. Valami volt a levegőben, valami szinte ellenségesen idegen. Érezte, hogy nem lehet tovább ott állani a ház előtt, az idegen emberek háza előtt. Hát segítsen meg az Isten! Hát Isten segítsen! Röviden jött a felelet közömbösen. Ment. Lefelé, amerről a patakot lehetett hallani, az alsó tisztáson meglátta a juhokat. Egy ember lente fehér törzsű fiatal nyárfákból karókat faragott. Kutya is volt vele, de még az sem volt fehér, hanem fekete tarka. Elkerülte a tisztást és az embert, úgy ment lefele a fák között. Hóvirág nyílott az avar között, kék játszint és kakasmandikó. Egy barkafűzen vadméhek döngtek. Aztán leült a patak mellé, és nézte a vizet. Később megette a dédai korcsmáros kenyerét, és nézte tovább a vizet. Néhány szénégető jött, arra köszöntötték, de nem felelt. A déltájban felállt a patak mellől, és megindult a Pisolyon föl a Funtinel felé. A Funtinelen sem állt meg. Az Andrenyász a meredek sűrűjén aláereszkedett a marosra. Átgázolt a vizen, túl töltést talált az erdő alatt vasúti sineket. Néhány pillanatig döbbenve állt és nézte a 2 hosszú acélkígyót, ahogy odasimultak az erdő borzongó testéhez. Aztán elindult fölfele a korbolyon. Éjszaka volt már, mire a Komárnyikba fölért. Föntről érkezett a plájról, és Ahogy a fegyvesből kilépett, ott terült el alatta a tisztás, mozdulattanul a csillagfényben, és lent a ház. Meg kellett álljon, mert a szíve egészen furcsán kezdett verni. Valahogy olyan volt, mintha csak fönt járt volna az erdőn, és most hazatérne. Mintha semmi sem történt volna közben. Ami történt, az csak álom volt. Éppen megfejte a tehenet, elrendezte a juhokat, és felszaladt valamiért. És most már ideje visszatérni, mert különben kialszik a tűz, és a gyermek kitakarózhat. A tavaszi este nyírkos levegőjében érezni lehetett a füst szagot is, amit a ház kilehelt magából. Nem volt mozgás sehol. Semmi sem volt, csak a csillagporos éjszaka és a tisztás a fekete erdők között, és lent a néma ház. De valami volt mégis. Valami álomszerű és különös. Nem volt halott a tisztás és a ház, élt, mint az alvó, aki nem tud a világról, de egyenletesen lélegzik, és erről tudni lehet, hogy él. Él ott len a ház, mint az alvó, úgy. Különös volt. Ment lefele a tisztáson, és arra gondolt, felszítom a tüzet, vacsorát főzök, aztán lefekszem. Lefekszem, betakarodzom, a tűz ég csöndesen, és megvilágítja a gerendákat, és majd akkor elgondolkozom mindazokon, amik most bennem vannak, elrendezem őket, és meglátom majd, hogy mi hogyan is van. Lassan ment lefele. A fű harmatos volt, igyekezett nagyon lassan menni, hogy tovább tartson ez az érzés, hogy csak itt járt fönt, és most hazatér, és megrakja a tüzet, és vacsorát főz, és a tűzlángja megvilágítja majd a gerendákat, és minden ott van a helyén. Nagyon lassan ment, mégis leért. Ott állt a ház előtt. A szürke homályban látta a padot, a küszöböt, hallotta a forrást, és ez a hang olyan volt, mintha valahonnan messziről visszatért volna valaki, aki meghalt. Lába a küszöbön volt már. Keze megérintette az ajtót, a keze reszketett. Olyan volt, mintha álomban járt volna ott, mintha csak a lelke állt volna a régi küszöbön, és a teste valahol messze-messze feküdne mozdulatlanul egy idegen világban. Mozdult, az ajtó engedett. Füstszagú, meleg levegő csapott az arcába. Égett a tűz, és sárga csíkokat vetett a sötétbe. A padon valaki ült. Egy remegő fénycsík belevilágított egy szakállas arcba. A fej megmozdult. Álom volt, álom. Át az ajtóban mögötte csillagos, hűvös éjszaka, a tisztás, a forrás ismerős hangja. Át az ajtóban. Az ember ott a padon megmozdult. Kinyitotta a tűzhely ajtaját, sárga fénykéve hult a szobára, és megvilágította az asztalt, a székeket, a ládát és az ágyat. És minden úgy volt, mint régen. Minden. Hát megjöttél? Hát, jó, hogy itt venna. És ez a hang valahonnan messziről a múltból. Jó estét, Dömitru bácsi. Hát adjon Isten, gyere mám be. Olyan volt, mint az álom. Mint amikor az ember álmodik és visszatér álmában régi helyekre, beszél régi emberekkel, régi házakban, és minden olyan, mint volt, és mégis betette maga mögött az ajtót, testét átfogta a ház melege. Jó puha ölelés volt ez, régi otthonos meleg. A szakállas ember rőzsét vetett a tűzre. Ettél? Ha? Nem ettem. Ha? Hát mit állsz akkor? Ott a polcon megtalálsz mindent. Van fa, van víz, van máléliszt, van minden. Ha mit állsz? Mécses nincs. Kifogyott az olaj. De van tűz. És minden ott volt a helyén. A régi veder a vízzel, a régi korsó, a máléliszt, a régi edények, minden. Mintha olyan volt, mint az álom. Régi mozdulatok emléke élet újra. Oda ment a tűzhöz, oda nyúlt, ahol a fazék állott, ott volt. A vederért nyúlt, ott volt. Vizet töltött a fazékba, föltette a tűzhelyre, fölnyúlt a polcra a máléliszt után, ott volt. Mintha ő maga tette volna még oda ezeket a dolgokat, mindent a maga helyre, mielőtt olyan volt, mint az álom. Forradt a víz, fölt a puliszka, ült a kemence sarkán, mint régen, Dumitru ült a padon, mint régen. Főtt a puliszka. Jó szaga megtöltötte a házat, mint régen. Jöjjön, Dumitru bácsi, kész a puliszka. Egyél csak, én már ettem. Aztán ott ült újra a kemence sarkán, és a tűz roskadni kezdett, és már csak éppen annyi fényt vetett, hogy valami meleg rőt szürkület lepte el a szobát, és az ember hajlott körvonala ott a padon még éppen látszott. És akkor az ember ott a padon beszélni kezdett. Így, tudtam, hogy visszatérsz egyszer. Mindenki visszatér egyszer oda, ahonnan elindult. Megőriztem a házat neked. A juhok szaporodtak, mindig csak szaporodtak. Sokat eladtam közben, hogy vénülni kezdtek, mert így kell, azt tudod. A pénzt ott találod a ládában. A tehent kicseréltem, aztán újra kicseréltem. Várj, utoljára most 2 éve. Majd meglátod, van 2 tinó, meg egy borjú, a többit eladtam. A pénzt megtalálod a ládában. A kutya Csobán, kapta fel az asszony a fejét. Hol van Csobán? A kutya az meghalt még az őszön. Már nem tudott járni. Öreg volt. Ott ástam el a bükkfák alatt. Hát mégsem álom, gondolta az asszony. Mégsem tegnap mentem el innen. Nem álom. A ház rendben van, a pajta is, a juhok is, a minden. Aj, meglátod holnap. És maguk, Dumitru bácsi? Halkolt a kérdés, és fáradt. Nem álom, most már biztos, hogy nem álom, ez volt benne. Hát, látod, aj, meglátsz mindent. Sok minden más, sok-sok minden. Iván elment, bírtalan. Hová ment Iván bácsi? Hát mit tudom én? Elment. Így tavaszon, ahogy szokott. Csak elment azt. Nem jött többet vissza. És bírtalan bácsi, őt leütötte a medve fönt a belcsújban, amit Iván sebzett volt. Régi dolog ez. És a többiek? Dumitru bácsi, a többiek? Hát, Ferencék, elköltöztek innen valahol. Toplica körül vannak, úgy hírlik. Vénység meghalt. Úgy leltük egy napon fönt a dószul fulgáruljon a ház előtt. A padon ült, és meret volt, mint a kő. Gyerkó még él odalent, és a fia is, és én, más senki. Üres a szalárd, asszony, üres. Nem volt álom. Álom nem ilyen szomorú. Álomban nem folyik az ember könnye végig az arcán. Nem kérdezett többet, hallgattak. A tűz kialudt, nem hintett több fényt, sötétség volt. Később Dumitru beszélni kezdett. Ahogy van, asszony, úgy, ahogy mondom, üres a szalárd. Amióta nem jár föl senki, hát csak éltünk itt, mint a medvék. Aztán Bértalan elment, ő volt az első, aztán elmentek Ferencék, aztán elment Iván, aztán elment Vénység, és hát most már csak én, de senki, tudod, senki. A pupos vagy a fia fölhozzák a konvenciót minden hónapban, de más senki, senki, soha. Az úr, mióta vasutat megindították, nem járt erre többet, akkor láttam utoljára. Amikor a vonat jött, az első, ott út a szalárd torkában a töltés közepén a Kécsin között. Azon a háromlábú széken, amelyiken szokott, ült és nézett maga elé. Rettenetes volt az arca. Mi ott álltunk alatt az ösvényen, Gyerkó, Iván, Bertalan, meg én. S a lyukból, amit a sziklába fúrtak, jött ki az ördög masinája, a nagy, füstös, fekete masina, és az úr ott ült a sínek között. A masina sipolt, aztán újra sipolt, aztán megállt. Valami emberek másztak ki belőle, olyan félig urak, félig nem, és odajöttek az úrhoz. Nagyságos úr, kérem, meg így. Az úr rájuk se nézett, csak ült. Nagyságos úr, kérem, tessék félreállani, hogy mehessünk. De az úr rájuk se nézett. Beszéltek neki, de talán nem is hallotta. Más urak is jöttek, csendőrök is jöttek, de az úr csak ült. Azt mondta az uraknak, hajtsatok keresztül rajtam. Azt mondta a csendőröknek, tegyetek kezet rám. Nem mertek hozzányúlni a csendőrök. Nem mertek ráhajtani a masinával az urak. Egy teljes napon és egy teljes éjszakán keresztül ült ott az úr mozdulattanul a sinek között, és állt a masina a sziklajuk szájában. Akkor valami urak jöttek a báróhintóján, valami nagy urak, és oda mentek hozzá. Szóltak valamit neki, nem érthettem, mert messzebb állottam onnan, az úr csak megrázta a fejét. Beszéltek hozzá sokáig, és akkor egyszerre csak felszökött az úr a kicsi székről, kapta a puskáját, és rálőtt a fekete masinára. Bum! Bum! Nagyot szólt a lövés. Az urak pedig rávetették magukat, és birkózni kezdtek vele. Kicsavarták kezéből a puskát, és eldobták, hogy ne érhesse el. Mi ugrottunk volna Ivánnal, hogy segítsünk neki, de körülöttünk ott állt már vagy egy tucat csendőr, és ránk szögezték a puskáikat. Így csak néztük. Jaj, te asszony! Jaj, de véres volt az úr szeme, és rettenetes az arca. A haja már szürke volt egészen, és úgy állt szerteszéllyel a fején, és a bajusza is szürke volt, és vicsorgott a szája, hogy az embernek végigfutott a hátán a hideg. Elkapott egyet az urak közül, és a marosig lehajította. És ahova az ökle ütött, ott összeesett egy ember, akár a csutak. Te, én láttam egyszer sebzett kammedvét dúlni kutyák között. Hát olyan volt ez is. Jaj, asszony, asszony. Aztán rámentek szegényre sokan. Leverték, megkötötték, föltették a váró hintójába, és vitték. Egy álló esztendeig tartották valami kórházban, és azt mondták, elment az esze. Aztán úgy mondják, otthon ül most mindig. De öreg ember már azt nem beszél napokig egy szót se. Így mondják, hát én nem tudom, mert nem láttam azóta, és nem is látom már Eisen soha többet. Hát, ez van itt, asszony. Sötét volt már a házban egészen, a tűz kialudt. Egy szó rágott valahol a gerendában, és ez a kis percegő hang olyan volt a csöndben, mintha egy láthatatlan óra mérni az időt, ami eltelt. És lent a szálláson nem lakik most senki, kérdezte később az asszony. Senki. Ferencék házában sem. Ott sem. Dorszófóger ugyan? Ott sem. Olyan volt, mint egy temetés. Az asszony arra gondolt, bírtalan, és látta a hal arcú öregembert, ahogy kiszáradt karján föltűrte az inget, valamikor ott a Bisztra partján, és belenyúlt a vízbe. Aztán arra gondolt Iván, és látta a nagy, magos embert jönni az ösvényen fölfeles mögötte a kis dudás, meg a nagy dudás. Aztán arra gondolt Vénység, és hallotta kongani a fát fönt a gerincen, és a választ, ahogy jött a völgyeken át a dószul fulgerújról. És arra gondolt, vége. Az embereket elnyelte az idő, és nyomukat belepi a moha. Vége. Könnyei végig folytak az arcán, hangtalanul, perzselve, sósan. Hát így, gondolta. Hát így. Valamit még szeretett volna kérdezni, de nem mozdult rá a szája. Valakiről, egy gyermekről, aki valamikor régen ebben a házban, de nem volt bátorsága a kérdéshez. Hallgattak. Sötét volt. A láthatatlan óra mérte az időt fönt a gerendában. Tek, 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 tek. Dumitru bácsi, lehet-e az, hogy valaki egyszer mégiscsak följő még ide? Valaki, aki fiatal, és aki már volt itt, csak nem tud róla talán, hogy egyszer mégis följő. Lehet arra várni? Várni, hát azt lehet várni. Aztán a bozontos öregember sóhajtott a sötétben, és megmozdult. Hát, én akkor most megyek és lefekszem. Könt aludtam a pajtában mindig. Megszoktam, tudod. Mert ez itt a te ágyad, és ott bent, hát. Majd várunk, tudod? Várunk. Várni azt mindig lehet. Fáradt lépések csoszogtak, aztán kinyílt az ajtó, és becsukódott megint. Az asszony egyedül maradt. Ült még egy ideig a kemence sarkában, azon a régi-régi megszokott helyen, s már úgy ült ott a sötétben, mint aki valamire vár. Aztán átment az ágyhoz, és végig hevert rajta. Újjai megismerték a párnát, a régi csergét, és ez valahogy szép volt, és jó. Várni. Egy régi napfény emlékei között egy új napfényre, valakire, aki elment és visszajön, valamire, ami eltelt, de talán még egyszer visszajön. Talán. Várni jó. Reggel a nap rásütött a küszöbre, és amikor kitárta az ajtót, úgy omlott be a házba a fény, hogy hunyorognia kellett. A tisztás zsenge füvén csillogott a harmat, és fölhallatszott a forrás csilingelése, és valahogy olyan volt minden, mint hajdan. Dumitru ott állt a pajta ajtajában, kezében villa. Most látszott csak a napsütésben, hogy milyen nagyon öreg lett Dumitru. Ősz volt a szakálla és a haja, válla hajlott, arca ráncos és sovány. De a bocskorai még mindig farkasbőrből voltak, és vedlet farkasbőr mellény fityegett rajta, és a farkasbőr tarcnya ott csüngött szénából készült fekhelye fölött egy szögön, és mellette az ócska puska. Hát, nézd csak, mondotta, ez a tehén, ezek a tinók, itt a borjú, emitt a juhok. 60 fejős lesz, többet nem győzök egyedül, azért csak ennyi. Azt a berbécset most 2 hete vettem, jó állat, ha? Az asszony megfejte a tehenes, bementek utána enni a házba. Később Dumitru kiterelte a juhokat a fűre, az asszony még rendbe tette a házat. Kisöpört, felsúrolt, mint aki hazajött, és kedves vendéget vár. Aztán odament a ládához, és fölnyitotta a födelét. Ott voltak szépen egymásra rakva a ruhák, úgy, ahogy ő maga betette oda valamikor. A piros szoknya, ünneplő tulipános ködmönke, csizma, minden. A piros tarisznya és a piros tarisznya mellett a kicsi furuja. Még nem fújt bele senki, gondolta az asszony. Még vissza kell jöjjön valaki, hogy belefújjon. Gondosan visszatett mindent a helyre. A láda sarkában a ruhák alatt ott volt a pénz, amit Dumitru rendre bedugdosott oda. Amikor a láda födelét behajtotta, valahol lent az erdőben nyerített egy ló. Kiszaladt a ház sarkába, egy ember jött fölfele az ösvényen, a szürke bükfák között mögötte kis hegyiló zsákkal a hátán. Mintha csak Iván jött volna, vagy Birtalan. De nem Iván volt, nem is Birtalan, egy idegen ember jött a ló előtt. Fiatal volt még, pályhedző bajuszú. Dumitru ott hagyta a juhokat, és lejött ő is a házhoz. Egyszerre ért oda az emberre. Adjon Isten, Dumitru bácsi! Adjon Isten, Estevány! Leemelték a lóról a zsákot, és bevitték a házba. A lovat kicsapták legelni, Estevány néha lopva odasandított az asszonyra, de nem kérdezett semmit. Az asszony tejet tett elébe, és poliszkált, és amíg a legény evett, Dumitru odaült a padra. Na, háztán van valami? Biza van, felelte tele szájjal a legény. Nyakát szegte az úrfi. Micsoda? Hökkent föl Dumitru a padon. András hozta Dédáról a hírt. Tegnap előtt délben fölült az úrfi disznajón a vonatra, hogy átmenjen Vécsre a bárójékhoz. Idecsnél azt mondják, kiállt a vonatajtóba, s a vonat hirtelen megállott, mert valami váltó nem volt rendben. Az úrfi kiesett az ajtón, s ott éppen magos volt a töltés. Már nem is élt, azt mondják, amikor odaszaladtak hozzá. Nyakát szegte. Olyan volt, mintha megfagyott volna a házban a levegő. Mintha megdermett volna a ház. Mintha nap kialudt volna az égen hirtelen. Csönd volt, csak a legény csámcsogása hallatszott, más semmi. Aztán reszelős vén hangon megszólalt Dumitru. És most hát, most mi lesz, Estevány? A havassal a legény vállat volt. Hát, majd a rokonok. Nem a mi dolgunk, Dumitru bácsi. Az asszony a kemencének támaszkodva állt. Neki támaszkodott és állt, sápadtan kimerett szemekkel, és a legényt nézte, aki az asztalnál ült és evett. A legényt nézte, de a vonatot látta, ahogy lassan átment a hídon a töltés fölött, ahogy egy gyermek nevetve kihajolt belőle és egy tojás dobott, ahogy a tojás szétfröcskölt a földön, fölemeltem az öklömet, gondolta, és azt mondtam, borzalom ült a szemében, ahogy a legényt nézte, és egyre csak a vonatot látta, hogy lassan tovagördült fönt a töltésen, és az a nevető fej egyre kisebb lett, és ő ott állt, és azt mondta azt a rettenetes szót, jaj, Uram Isten! Messziről, rettenetesen messziről hallotta még a legény hangját, ahogy valami fűrészről beszélt, amit Ilvára hoztak, és hogy írtják már az erdőt, és munkások költöznek az Ilva torkába, és mérnökök, és minden. Egyes szavak megütötték a fülét, de nem jutottak beljebb. Bent dübörgött és zakatolt a vonat, vért fröcsköltek a kerekek, és a kerekek zakatolásában, mintha egy cigányasszony hangját lehetett volna hallani, megölöd a gyermekedet, megölöd a gyermekedet. A legény befejezte az evést, és fölállt az asztaltól. Isten fizesse meg, mondta, aztán hátranézett az asszonyhoz. Senki sem mondta, hogy egészségére. Az asszony szürke arccal állt a kemence mellett, és kimerett szemmel nézett valamit a levegőben. Rettenetesek voltak a szemei, a legénynek végigfutott a hideg a hátán. Hát, adjon Isten minden jót! Dumitru se felelt, csak ült a padon, és nézte az asszonyt. Nézte. A legény megreszelte a torkát, aztán zavartan kitopogott az ajtón. Hallani lehetett, ahogy fölnyergelte odakint a lovat, és ahogy elindult vele lefele. Még hallatszott a távolodó nesz, egyre halkabban, aztán vége volt annak is. Csak a csönd maradt, a dermet csönd, és a ház, a dermet ház. És benne két roncsá vert, érzéketlenné dermet ember. Mi lesz most, Dumitru bácsi? Nem tudom. Még a szó is megállt a gerendában. Véget ért az idő. Valami véglegesen befejeződött. Olyan volt, mintha szikla zuhant volna az utolsó ösvényre is, amelyiken még visszatérhetne valami. Olyan volt, mintha az ösvények, mind-mind ahány ösvény csak ezen a világon volt, hirtelen beleomlottak volna egy mélységesen fekete szakadékba, és abban a szakadékban már semmi sincs, sem emlék, sem reménység, sem várakozás, semmi. Az asszony állt a tűzhelynél, Farkas Dumitru ült a padon, és nézték egymást. De nem látták már egymást. Semmit sem láttak már, csak a fekete sziklamélységet a lábuk alatt, amelyikben mindennek vége van. Aztán az asszony lassan odatámolygott az ajtóhoz, és kinézett a napsütésbe. De idegen volt már a tisztás, és idegen az erdő, és idegen a napfény. Idegen juhok legelték a füvet, és idegen ház ajtaja volt az ajtó, amelyikben állt. Dumitru bácsi, egyszer itt volt vénység, ott ült, ahol maga ül, és azt mondta, nem otthonnak épült ez a ház, csak szállásnak. Csak szállásnak, így mondta. Igaza volt. és a szállásokon lejár az ember ideje, Dumitru bácsi. Az öregember nem szólt, csak ült és nézett maga elé a padlóra. A padló hasadásait nézte, és arra az időre gondolt, amikor azt a padlót kifűrészelték a ledöntött fenyőkből. Később megmozdult, fölállt, és kidöcögött a házból. Ott ment el az asszony mellett, szinte érintette, de nem nézett rá. Csak ment hátra a pajta felé. Amikor visszajött, kezében hozta az ócska farkasbőr tarisznyát. Megállt vele az asszony előtt. Ismered ezt? Kérdezte. És előkotort a tarisznya fenekéről egy piszkos roncscafatot, amelynek a színe valamikor piros volt, és oda tartotta az asszony arca elé. Ismered ezt? Aztán előkotort egy kis kopott báránybőr sapkát, és arra is megkérdezte. Ismered ezt? Az asszony állt mozdulatlanul, és nézett. Talán a Dumitru kezében lévő holmikra nézett. Talán azok mellé a földre, talán a föld mellé a levegőbe, talán a levegő mellé valahova. És Dumitru mondta. Látod? Valamikor azt hittem, de nem igaz. Az ember él tovább. Valamikor azt hittem, de az sem igaz. Az Isten azért megvan valahol, és nem köti a mi orrunkra a maga dolgait. Valamikor azt hittem, hogy minden farkast megölök, ami csak a világon van. Nem lehet minden farkast megölni. Ahányat megöltem, mindnek megmutattam, ezért a sapkáért kellett meghalnod, és ezért a darabka rongyért itt. De nem érdekelte őket. Aki már meghalt, azt nem érdeklik az ilyen dolgok. S aki még él, az sem. Minden a világon megöregszik, asszony. Az ilyen rongydarab is, az ilyen kicsi sapka is, a farkas bőrök is, a farkasok is, az emberek is, a házak, az emlékek, minden. Régóta nem járok már többé a farkasok után, asszony. Nincsen értelme azért. Itt vannak, látod a juhok. Valamikor turmás gazda voltam, együtt éltem a juhaimmal. Aztán jöttek a farkasok. Aztán sok-sok idő eltelt, és én jártam a farkasok nyoma után, tarisznyámban ezzel a rongydarabbal, és ezzel a kicsi sapkával. De nem használt semmit. Most újra itt vagyok a juhokkal. A te juhaid, nem az enyimek, de nem mindegy az. Lehet valaki a juh, vagy az erdő, vagy a levegő, vagy az eső, ami az égből esik. Az ember él, a juhok élnek, és az ember ügyeli a juhokat. Közben látja az erdőt kizöldülni, és látja, amikor elhullatja a levelét, és lát napsütést, és esőt, és havazást, nappalt, és éjszakát. Aztán egyszer eltelik, és ennyi az egész. Ennyi, ennyi. És jó lenne, ha te most vennéd a kicsi furuját, és én venném ezt a kicsi sapkát, és kivennénk oda föl a tisztás végibe, ahol a juhok legelnek. Az asszony megrázkódott, és ránézett az öreg emberre. Mint aki mély álomból ébred, úgy nézett rá. Nem értem, miről beszélsz, mondotta, és a hangja éles volt és idegen. Hogy az Idő eltelik így is ezután, hát ha együtt őrizzük a juhokat. Az asszony megrázta a fejét, a szeme furcsa volt, nagy, mély és zavaros. Nem értem, miről beszélsz, jó ember. Nekem nincsenek juhaim, nekem nincsen kicsi furolyám. Én a hegyi mosorkány vagyok, aki megölök mindenkit, aki a közelembe kerül. Nem félsz, hogy téged is megöllek? Domitrus óhajtott, visszatette a kicsi sapkát és a piros ronydarabot a tarisznyába, és visszacsoszogott vele a pajtába. Fölakasztotta a szögre, kicsit még elmatatott körülötte, esettem, mint a fáradt vénemberek szoktak. Aztán visszament a házhoz. Az ajtó üres volt, nem állt benne senki. Benézett, üres volt a ház is. Egy darabig állt ott az ajtóban tanácstalanul, majd sóhajtott, és leült a padra ott a ház előtt. Ült, ült. A nap emelkedett. Fölszáradt a füvekről a harmat, a juhok maguktól lejöttek inni a vízhez, és visszamentek legelni megint. Ült, ült, de nem mozdult semmi, nem jött senki sehonnan. Estefele beterelte a juhokat a karámba, aztán bement a házba. Tüzet tett, megfőzte a puliszkát, evett. Az ajtó nyitva volt, beáradt rajta a tavaszi este hűvös illata. Valahol az üveregben vadborostyán virágzott. Aztán sötét lett, és még mindig nem jött senki. Akkor fogta az öregember a baltát, lecsoszogott vele az erdőbe, és a csillagok fénye mellett tapogatni kezdte a fákat. Éjfél után, amikor a hold följött, még mindig csattogott a baltája bent a fák között. És hajnalban ott állt a ház előtt egyenesen és szikáran az ég felé meredve egy nagy, magos bükkfa kereszt. Mesztelenné faragott fehér fáján még csillogott az élet nedve. Állt, és két csonkakarjával az erdőre mutatott, és csúcsával föl az égre.